Török Gábor politikai elemző az Inforádió arénájának vendége. Mit gondol, mire mehet a Momentum azzal az üzenetével, hogy az elmúlt 27 év politikai elitje most már mehetne?
Hát ezzel az üzenetével szerintem önmagában nem sokra, és azért nem is ez a, ami a választóközönségben a Momentumból megragadt. A Momentumnak valóban volt egy momentuma. A kérdés az, hogy, és az is látszik, hogy erre nagyon komolyan reagáltak a választók. Ugyan egyelőre még nincsenek igazán megbízható közvéleménykutatások a támogatottságokat illetően, de már az első...
Most egyre mérte.
Igen, az elsőben látszott az, hogy láthatóvá váltak, és így itt a politikai háttérvilágban én hallottam olyan kutatásokról, amelyek már a parlamenti küszöb környékére is mérték őket. Ugye más kérdés, hogy nem minden pártok által készített közvéleménykutatás lát nyilvánosságot, de azt gondolom, hogy ezek valós adatok lehetnek. Tehát, hogy valóban a Momentum nagyon hirtelen, nem is emlékszem, hogy ilyenre más képes lett volna az elmúlt időszakban, hogy szinte semmiből került rá a magyar politikai térképre. A kérdés inkább az, hogy ezt követően fent tudja tartani a Momentum ezt az érdeklődést, és ez ebben a kérdésben azért az elmúlt hetekben már bizonytalanabb lettem, tehát egy elképesztően jó rajt után én nem látom azt, hogy ennek meg lenne a folytatása. Persze egy pártnak építkeznie kell, meg sok minden, de önmagában szerintem egy ilyen olimpia ellenes aláírás gyűjtésen nem lehet bekerülni a parlamentbe.
De hát nem ez... egy kisé, mint az LMP annak idején volt? Szerintem sem ezek, sem azok.
Természetesen a Momentumban sok mindent bele lehet látni, ha látjuk, hogy van a Momentum. De az LMP ugye nem így indult el. Az LMP-nek nem egy nagy akciója volt, ami hirtelen felvitte őket, hanem a választási kampány során folyamatosan, fokozatosan kerültek be a nyilvánosságba, és valóban abban igaza van, hogy 2010-ben az LMP-t alapvetően az röpítette be a parlamentbe, hogy a sok a baloldalban csalódott, a politikájában csalódott választó belelátott sok mindent az LMP-be. Ugye az LMP-nek volt egy ilyen homályossága szerintem 2010-ben, hogy akár jobbról, akár balról, akár máshonnan érkezett a szavazó, gondolta azt, hogy na, az LMP lesz az én pártom. Most szerintem a Momentum is eljuthat egy ilyen pontra 2018-ig, tehát a választásokig, csak ahhoz az LMP-hez hasonlóan láthatóvá kell válnia. Most az első lépések nagyszerű volt. A kérdés még egyszer mondom az, hogy ugyanezt az érdeklődést mivel tudja fenntartani. És szerintem ennek a jellei nem látszódnak az elmúlt időszakban. Tehát ha emlékszik rá, miután az olimpiás aláírásgyűjtésnek vége volt, akkor bármit mondott a Momentum bármelyik tagja, hirtelen elképesztően érdekes volt. Ugye amikor ott a parlament előtt tartott sajtótájékoztatójukon, szerintem csak úgy félig meddig beszéltek az ügynök kérdésről, abból is címlapos hírek lettek. De ez volt az utolsó, aztán még az országjárásuk meg egy-két interjújuk kapcsán érdekesek voltak, de mondjuk az elmúlt 2-3 hét már nem róluk szólt. Az a kérdés, hogy tudnak majd újra visszajönni. Van egy nagyon erős dobantójuk. Nem vagyok abban biztos, hogy az ilyen mondatok, hogy az elmúlt 27 év akármit csodájával akármit csinálnak. Tehát, hogy az ilyen típusú mondatok, ezek elegendők lesznek. Szerintem a Momentumtól mindenki azt várja, mert nagyok a várakozások, hogy az olimpiás akciókhoz hasonló kemény, erőteljes, eredményt elérő akciókkal jelentkezzenek. Ezt nem lesz könnyű újra megugrani.
Ha meg lehet, hol lehet? Csak Budapesten lehet ilyet csinálni?
Nem.
Vagy ez, mert más párt, DK is már 97 helyen indított helyi aláírásgyűjtést a Momentum sikeres olimpiás akciója után.
Hát szerintem a Momentumnak azért alapvetően a lehetőségei az, hogy azok, hogy most egy médiapártként érjék el a parlamenti bejutási küszöböt, tehát nem hiszek abban, hogy magában azzal el lehet jutni ide, hogy az ember Szombathelytől Nyíregyházáig mindenhol kis akciókat, akár aláírásgyűjtéseket, petíciókat, népszavazásokat kezdeményez, nem erre gondoltam, hanem hogy az országos politikai nyilvánosságba akciókkal, ötletekkel be tudnak-e jutni. Én ezt sokáig nehezen mondtam ki, mert magam ezzel kezdtem el kezdetben foglalkozni a pályám elején, ugye a politikai napirend, meg a tematizáció, a nyilvánosságban zajló politikai versenyel, de azt látom az elmúlt időszakban, hogy alapvetően a magyar politikában ez a fontos. Tehát a választói érdeklődést, a választói preferenciákat jelentős mértékben, azoknak az ingadozását az magyarázza, hogy ki az, aki éppen látszik. Ki az, aki a témáival, a hírekben, az adott időszakban benne van-e vagy sem. A Fidesz esetében is azt látjuk, hogy amikor a Fidesz dominálni tudja a napirendet, akkor erősödik, amikor kevésbé potens a témák tekintetében, akkor kicsit visszaesik. A Jobbiknál is ezt lehetett látni, most a Szocialista Pártnál is ezt látjuk. A Botka generált egy kis érdeklődést, lettek témái már is, enyhe emelkedést látunk. Tehát, hogy miért mondom ezt? Azért mondom, mert azt gondolom, hogy a Momentum kapcsán is az alapvető kérdés az, hogy mennyire irányul rájuk a média reflektor, a média figyelem. Tehát valóban még egyszer tudnak-e olyan mondatokkal, olyan kezdeményezésekkel megjelenni, amiből érdekesek lesznek. Mert a kezdeti érdeklődést azt megkapták. Szerintem ez páratlan. Csak ez hogy lehet fenntartani? Ez az ő politikai stratégiai kihívásuk.
A Jobbiknak mi a politikai stratégiai kihívás? Ők is be vannak fagyva. Jó ideje. Nincs új téma?
Ugye a Jobbiknál szerintem azt lehet megfigyelni, hogy miközben ősszel váratlanul a Jobbik tudott találni egy olyan témát, meg egy olyan konfliktust, amivel magára irányította a figyelmet. Ugye ez volt a letelepedési kötvények kérdése, Bona Orbán konfliktusként jelent meg a politikai verseny. Azóta a Jobbik szerintem jelentősen visszaesett a politikai napirendre került témákat figyelve, amiben egyrészt benne van az, hogy a baloldal életjeleket kezdett eladni, és azért Magyarországon a hagyományos a választók számára is átélhető, meg a média számára is nyilvánvaló tagoltság, az a Jobb tagoltság. Tehát a Jobbiknak bizonyos értelemben azt kell, hogy gondoljuk szerintem, hogy az egy kivételes erőfeszítéseket igényel a Jobbik részéről, és a baloldal részéről egy nagy szerencsétlenkedést, hogy amikor az a látszat alakul ki, hogy ez egy Fidesz-Jobbik verseny, mert a természetes, a megtanult politikai konfliktusunk nem ez, hanem a baloldal és a jobb oldal közötti konfliktus. Na most ezt szerintem tavasszal a Jobbik már nem tudta hozni, és igazán nem is lehet látni, hogy melyek azok az ügyek, amelyekben a Jobbik újra napirendre tudnak kerülni. Ugye, azon gondolkodtam pont egyik nap, hogy ha a szavazó fejében ilyen nagyon egyszerű sémákban gondolkozunk, akkor mondjuk a Fidesznél mit akar a Fidesz? Mit akar Orbán Viktor? Világos a válasz, hogy megvédeni az országot. Most nem azt mondom, hogy ezt akarja, csak hogy mi a gondolatmankó? Megvédeni az országot. Mit akar Botka László? Most nekik van egy válaszuk. Ugye az a válaszuk, hogy azt akarja, hogy fizessenek a gazdagok. De mit akar a Jobbik? Mit akar Vona Gábor? Tudunk mondani olyat, ami ilyen politikai hatalmi, mondjuk választást nyerni. Le akarja váltani Orbán Viktor. Ezt nagyon jó, hogy mondja, mert szerintem pontosan itt van a Jobbik esélye. A Jobbik esélye ugye alapvetően akkor jelenhet meg, és ezt láttuk eddig is, ha a baloldalnak nem sikerül. Tehát ha a baloldal elrontja ezt a 18-as választási felkészülést is, ha a Botka projekt összeomlik, ha a baloldali szavazók iránytű nélkül maradnak, akkor a Jobbiknak van egy nagy versenyelőnye, hogy ő ott van. Ott van, készen egységes, végül. Készen áll, az elmúlt időszakban elvégezte azt az átfazonírozást, a néppártosodást, amivel fölkerült a baloldali szavazók étlapjára, és mondjuk inkább egy kormányváltás szavazók étlapjára, és akkor tud a Jobbik erősödni, hogyha azok a szavazók, akik most alapvetően nem nála vannak, de a saját pártjuktól nem kapják meg azt az erőt, azt a teljesítményt, amit vártak volna, csalódnak, és valóban a média úgy fogja értelmezni a választási előtti tétet, hogy ez Jobbik, Fidesz csata. De még egyszer, szerintem alapvetően az egész 18-as választást az értelmezési kérdés fogja eldönteni, mert az értelmezés fogja elindítani vagy erre, vagy arra, vagy sehova a kormányváltást akaró szavazókat. Három értelmezési lehetőség van. Az egyik ugye az, hogy nincs tétje a választásnak. Eldőlt, nem érdekes. Akkor ugye az ellenzéki szavazóknak nem lesznek motiváltak. A másik azt mondja, hogy ez egy MSZP vagy egy baloldal Fidesz csata, akkor a Jobbik nem fog tudni megerősödni, és maximum azokat a szavazókat kapja meg, akik most nála vannak, vagy lehet, hogy még azokat sem. De lehet egy olyan is értelmezés is, hogy a baloldalnak nincs esélye, összeomlott, nem tud megállapodni, Gyurcsány vagy bármi, és akkor pedig lehet egy olyan értelmezés, hogy ez egy csak a Jobbik tudja. Hogy nem véletlenül a Jobbik erről beszél folyamatosan, és ezért volt jó szerintem az önköz beszúrása is, hogy valóban a Jobbiknak ez az üzenete, hogy mi tudjuk leváltani a Fideszt.
Még mindig maradjunk a választó elképzelt fejénél. Mi kell ahhoz, hogy az ő fejében kigyulladjon valamilyen politikai erő mellett, fölött a kormányképesség glóriája?
Hát az a látszat. Annak a látszatnak.
De ez miből áll össze? Hát, ilyen látszat.
Hát miből? Abból áll össze, hogy ezt igazolják vissza a tények. Az a politikai erő erősödik meg jelentősen, azt látjuk, hogy kicsi a különbség. Ezért most látszik az is, hogy ezenek a közvéleménykutatásoknak, vagy még inkább a közvéleménykutatások interpretációjának írtózatos jelen, jelentősége van, hogy mit mondanak a véleményvezérek, most nem feltétlenül mi itt miről beszélünk, de mi is bizonyára hozzáteszünk egy kis morzsát ehhez, és még nagyon sokan mások, tehát egyszerűen mi lesz a fő diskurzus, az emberek mit fognak gondolni, tehát hol csomósodik ki a választás értelmezése.
De ez mennyire kell homályosnak lenni, vagy mennyire kell élesnek lenni, el tudom-e képzelni régi mondás szerint Novák elődött belügyminiszternek, hogy ennyire élesnek kell lennie, vagy úgy általában kell ezt elképzelni egy politikai erőről?
Ez is lehet egy kérdés, bár szerintem az első kérdés nem az lesz, hogy ki tud kormányozni, hanem hogy ki tud az ellenzéki táborban. De hát, bocsánat, tehát induljunk onnan, hogy mit mutatnak a felmérések. A felmérések azt mutatják, hogy a választóközönség fele nagyjából a kormány maradását akarja, a másik fele a kormányváltást akar. Vannak felmérések, hogy kicsit többet, kicsit kevesebbet, de szerintem nagyjából fele-fele. Ugye a kérdés az, hogy azok, akik kormányváltást akarnak, azok valahova tudnak-e menni egy helyre, egy irányba. Valakiről elhiszik-e, hogy ő tudja legyőzni Orbán Viktort. Lehet, hogy nem lesz ilyen, és akkor biztos, hogy elmarad a kormányváltás, és esélye sem lesz annak, hogy a Fidesz ne szerezzen abszolút többséget. De ha ez valamerre elmozdul, akkor könnyen lehet, hogy ez megtörténhet. A következő kérdés az, és itt cizellálódik, mert ön is ugye ezt firtatta, hogy azért a választó nem csak azt a kérdést teszi fel, hogy ki tudja legyőzni Orbán Viktort, hanem a kampány, ha ebbe az irányba megy különösen, és szerintem a Fidesznek ez lesz az érdeke, hogy ebbe az irányba menjen, akkor azt a kérdést is fel fogja tenni, már maga a kampány, és a választó maga is, hogy na de, akkor ki fog kormányozni. És szerintem a Fidesz nyilvánvalóan erre fog ráerősíteni, talán még azt is fogja mondani, hogy jó, a mi kormányzásunk sem tökéletes, na de mi történt volna itt az elmúlt időszakban, ha ilyen horror koalíciók kormányoznak Gyurcsánytól Botkán át Vonáig együttműködve, vagy mondjuk egy Jobbik kormány kormányozna, amit esetleg a nemzetközi közösség kevésbé hajlandó elismét. Tehát a Fidesztől én ilyen mondatokat várok a választási kampányban, ha erre rezonálnak a választók, akkor ez jelentős elbizonytalanodás lehetne. Ugye, tehát még egyszer, a kormányképesség az nem egy objektív mérce, amiben mindannyian ugyanazt gondoljuk. Hát bizonyára Orbán Viktor kormányképességéről is más-más választó mást gondol. A kormányképesség az egy hit. Az egy ebben az értelemben egy jel a falon, ahogy ezt szokták mondani, egy árnyék a falon, inkább talán így még pontosabb, ami, hogy ott van, vagy nincs ott, hogy elhisszük-e, hogy az ott van, vagy nincs ott, és ez már ki fog alakulni a választási kampány során, hogy tudnak-e ezek a politikai erők olyan teljesítmény nyújtani, hogy a választók elhiggyék róluk, hogy ők jobban, másképp, vagy értelmesebben kormányoznának.
Az látszik-e már, hogy ezen kívül mi lesz a kormányoldal fő kampányüzenet csokra, mert nyilván nem egy lesz csak.
Igen, itt szerintem ez egy kulcskérdés. Ugye az előbb arról beszéltem, hogy szerintem a napirend uralása, a nyilvánosság uralása, a témák meghatározása, tehát ezt ugye úgy szokták mondani, hogy az ügybirtoklás, az kiemelt jelentőségű a magyar politikában. Nem csak a magyar politikában, de a magyar politikában látszik, hogy ennek jelentős hatása van a választói gondolkodásra. Ugye a Fidesz 4 évvel ezelőtt talált egy csodafegyvert, a rezsicsökkentést, és nyilvánvaló, ha megnézi a 2013-as közönkutatás adatokat, hogy ez volt az, ami a Fideszt jelentősen megerősítette. 4 évvel ezelőtt a Fidesz egyébként nem állt sokkal jobban, mint most a felmérésekben, tehát időarányosan. Ugyanígy nagyjából ilyen 25-33%-on volt a teljes népességben, de 2014-re ezt jelentősen túlszárnyalta, és minden felmérés a teljes népességben majdnem egyharmados 33% vagy annál nagyobb támogatottságot mutatott neki, tehát jelentősen megnövelte 1 év alatt a szavazótáborát.
De akkor ez egy új gondolat volt a rezsicsökkentés.
Na most a kérdés az, hogy most mi van? És lehet, hogy a Fidesznek az arzenáljában van még valami, amit most nem látunk, de inkább az elmúlt időszak szerintem azt erősíti, hogy a Fidesz abban hisz, amit eddig tett, tehát ami eddig sikeres volt. Ez döntően ez a megvédés. Tehát az ország, amiről az előbb beszéltem. Tehát szerintem a migráció, terrorizmus, és minden területen a nemzeti érdekeknek a védelmezése, szuverenitás. Most ez a vörös csillagos ügy, a csiki sör kérdése, és tehát minden ügyben ezt látom, hogy a Fidesz mindig újra és újra ugyanazt a koreográfiát játsza el, amit nagyjából ugye úgy lehet összefoglalni, hogy külföldi, meg magyar, megvédjük. Tehát, hogy nagyon egyszerű séma, de nagyon működőképes séma, ami különösen a saját szavazói rezonálnak rá.
És szükséges, hogy a fenyegetés valós legyen ehhez a sémához?
Nem, az szükséges hozzá, hogy elhiggyük, hogy ez a fenyegetés létezik, és még csak az sem szükséges, hogy ön vagy én elhiggyem, attól függően milyen szavazók vagyunk persze, mert alapvetően az szükséges hozzá, hogy a Fidesz célközönsége, az a nagyjából 2-2,5 millió választó elhiggye. Szerintem a Fidesz nyilvánvalóan az elmúlt időszakban már csak és kizárólag a saját szavazóival foglalkozik. Az ellenzéki szavazókat persze próbálja folyamatosan lebeszélni arról, hogy az ellenzéki pártokra szavaznak, de alapvetően nem akarja őket átcsábítani a táborában. Minden, amit a Fidesz tesz, az alapvetően az egyébként jól monitorozott, tehát közönkutatásokkal folyamatosan figyelt szavazó táboráról szól. Nekik akar gondolatmangókat adni, és szerintem ez elegendő lesz. Tehát ha csak nem történik valami jelentős változás a magyar politika tematikájában, nem lesz valami jelentős botrány, vagy nem szakad valamilyen formában a kormány oldal, tehát most olyan dolgokat mondtam, ami nem valószínű, de azért szoktak ilyenek történni, tehát ha nem lesz olyan, ami a kormánypárti táborra hatással lenne, akkor szerintem erre a Fidesz ezzel a politikával, tehát a védelem, a nemzeti szuverenitás, a magyar érdek köré rendezett politikájával jó eséllyel pályázik arra, hogy ezt a 2 millió szavazótábort a választásokon is maga mögött tudja. Innentől már csak ugye az a kérdés, hogy akkor ez az 106 egyéni választókörzetben hogyan rendeződik össze. A nagyjából ugyanennyi kormányváltást akaró szavazó, az fel tud-e sorakozni egy-egy jelölt mögé, vagy széttagolt lesz. Ezért van az egyébként szerintem most, hogy egy évvel a választás előtt azt kell mondanunk, teljesen komolyan és nem ilyen elemzői süketelésként, hogy szinte minden benne van a következő választás kimenetelében, azt talán kevésbé, hogy az ellenzék megnyerje, de akár az, hogy a kormány oldal úgy nyerjen, hogy nem szerez abszolút többséget is benne van, de az is, hogy kétharmadnál nagyobb táborra lesz, mert 2 millió szavazótáborral egyaránt lehet szerezni 95 mandátumot, meg 135-öt is, attól függően, hogy az egyéni választókerületekben mi fog történni.
Az MSZP Botka László mondani valója elől a Fidesz tábora az zárva van teljesen? Vagy kell arról az oldalról is félnie a Fidesznek?
Szerintem zárva van. Nem véletlen egyébként, hogy a Fidesz mondjuk Vona Gáborral kapcsolatban sokkal erőteljesebb tölteteket használt fel, mint Botka Lászlóval szemben. Én inkább azt látom, hogy ez egy kötelező kür, amit a Fidesz ott elvégez. Sokkal messzebb van az a szavazóközönség. A Fidesznek a jobbikos szavazókat kellett, vagy a két, inkább azt mondom, a két párt, a Jobbik és a Fidesz között ingadozó szavazókat kellett elrettentenie a Jobbiktól, és ezt ugye meg is tették azzal a negatív kampánnyal, amit ősztől kezdődően a Jobbikkal és a pártelnökével szemben alkalmaztak. És szerintem ugyanez a helyzet nincs a baloldallal kapcsolatos relációban.
Ígérnie a Fidesznek a saját stabil szavazótáborának kell-e még valamit, a megvédjük ezt, ezt és ezt mondaton kívül?
Hát biztos lesznek ígéretek, de azt gondolom, hogy azokat is nagyjából láttuk már. Tehát például a béremelés, az ugye már előre lehet tudni, hogy a 2018-ban is majd folytatódik. Azt el tudom képzelni, hogy akár abban lesznek még radikálisabb javaslatok, tehát úgy van kitalálva az egész, hogy majd még a Fidesz frakció javaslatára ott jelentősebb összegek kerülnek kiosztásra.
Kormánnyal fogja fogadni.
És akkor igen, tehát biztos, hogy ilyen, tehát van egy politikai stratégiája a Fidesznek, mindig van, és biztos, hogy nem találtak ki radikálisan újat, hanem olyasmit fognak csinálni, amiket eddig is csináltak. Ezeket el tudom képzelni. És még egyszer, én ma nem látok a magyar politikai életben olyan kihívást, ami ezt a szavazótábort érdemben veszélyeztethetné. Ettől ez még létezhet, csak ma nem látszik.
A nemzetközi politika történései, amelyek számosak és időnként meglepőek, a magyar belpolitikát és az itteni pártszimpátiát mozgathatják?
Szerintem már nem. Érdemben nem. Tehát én inkább azt látom, hogy a magyar politika, vagy a magyar politikai tagoltság, a magyar politika sajátos nézőpontja az az egész világban bárhol zajló politikai folyamatokat képes, és ezt inkább negatív értelemben használom ezt a kifejezést, tehát hogy képes a saját szemüvegén keresztül látni, a saját gondolatvilágán keresztül átélni. Tehát én nem hiszem azt, hogy a nagy politikában bármi is történjen, még egy Trump bukása, lemondása, vagy megbuktatása sem lenne olyan esemény, ami a magyar politikát befolyásolná.
De
szerintem
annyira univerzális ez a gondolati séma, hogy akkor is lesz magyar érdek, bármi történjék, amit meg kell védeni?
Akkor is lesznek gondolatmankuk, és mivel a magyar politikát alapvetően, ma már ez nyilvánvaló, az Orbán Viktorhoz való viszony, a Fideszhez való viszony határozza meg, akiről amiről Orbán Viktor a pozitívan nyilatkozik a nemzetközi politikában, azt a Fidesz tábor istenként fogja kedvelni, és az ellentábor pedig gyűlölni fogja. Ezt láttuk, nézze meg, az osztrák elnök választáson, a holland választásokon, az amerikai választáson, mindenben a magyar választóközönségnek egyáltalán a nemzetközi politikát figyelő része képes volt az Orbán Viktorhoz való viszony alapján elhelyezkedni. Tehát az amerikai választásokban is Orbán Viktort fedeztük fel az egyik és oldalon, illetve negatív értelemben a másik oldalon. Ugyanezt láttuk Ausztriában, és szerintem Franciaországban is ez fog történni, sőt, nagy valószínűséggel Németországban is, miközben hát ugye azért azt nehéz megmondani, hogy Németországban mondjuk egy Schulz-Merkel csörtében ki az, aki mondjuk a Fidesz jelöltje, valószínűleg nincs ilyen, de hogy mégis azt érzem, hogy a magyar politikát figyelők, azok a magyar belpolitikai dimenziókat vagy tagoltságot sugározzák ki bármilyen külpolitikai esemény kapcsán.
Egy időben divat volt arról beszélni, mi is sokat beszélgettünk, hogy Orbán Viktor már inkább európai jelentőségű politikusként pozícionálja magát a nagyon hangos és erőteljes fellépéseivel. Alakítója ma az európai politikának, vagy inkább elszenvedője?
Hát elszenvedőjének semmiképpen nem mondanám, mert nem hiszem, hogy az európai politikában vannak olyan történések, amelyek az ő belpolitikai helyzetét jelentősen megváltoztatnák. Sőt, az Európai Uniónak a mostani helyzete az inkább az feltételezem, hogy az ő politikájának megáldja azt, tehát lehetőséget ad, a mozgásterét növeli, hogy az Európai Unió sikeresebb lenne, akkor sokkal nehezebb lenne ezt a politikát folytatni vele kapcsolatban. Tehát ettől függetlenül én továbbra is úgy azt mondta, hogy egy időben divatos volt erről beszélni. Én most is úgy látom, hogy persze a miniszternek most a legfontosabb az, hogy továbbra is biztosítsa a hazai politikai hatalmát, hiszen ez ágyaz meg neki, az ő erejét Európában az adja, hogyha itthon ismét jelentős támogatottsággal megválasztják, de azt gondolom, hogy az ő nézőpontja az már egyre inkább világpolitikai vagy európai, tehát a magyar politikában szerintem, vagy magyar miniszterelnök gondolkodását soha korábban annyira nem hatotta át, már most 90 óta, tehát 1990 óta a magyar miniszterelnök gondolkodását nem hatotta át ez a nézőpont. Vagy akár a magyar külügynek a viselkedését, cselekvését nem határozta meg annyira ez a nézőpont, tehát az országnak a nemzetközi kapcsolatrendszere.
Magyar hazai politikus a belpolitikában miniszterelnök akar lenni mindegyik, mert az a dolognak a csúcsa. Ezen kívül tekintve mi akar lenni egy magyar politikus, ha már miniszterelnök, tegyük föl sorozatban harmadjára?
Hát befolyásos nemzetközi politikus, ez nyilvánvaló, most Orbán Viktorról beszélünk, valóban igaza van, tehát a magyar politika szereplői számára a legmagasabb elérendő pozíció az mindig is a miniszterelnöki pozíció volt, de azt feltételezem, hogy ebben van változás, hogy még mondjuk Orbán Viktort 2010-ben nagy valószínűséggel ez motiválta, alapvetően szerintem ma már számára a fő motivációt nem ez jelenti, vagy nem csak ez jelenti, hanem megjelent az is, hogy ő egy nemzetközi mértékkel mérve súlyos, fajsúlyos, jelentős szereplő legyen, olyan, akinek a szavára odafigyelnek. Ebben az értelemben számára akár a nemzetközi kritika is ezt hozhatja meg, tehát hogyha ő egy fekete bárány, vagy időnként szereti saját magát nevezni a nemzetközi porondon, az is egy fontosságot, egy befolyást adhat számára. És most valami olyasmi látszik szerintem, bár azt hiszem, hogy azért az elmúlt időszakban ebben lettek negatív tapasztalata is, de valami olyasmi látszott korábban, akkor inkább így fogalmaznék, bár erre most is van esélye, szóval mondom, hogy miről beszélek, az, hogy amikor az Európai Unió, vagy az Európa, az új Európa körvonalai azok megrajzolásra kerülnek, akkor legyen ott, annál az asztalnál. Le is legyen szava annál az asztalnál, ahol ezek a döntések megszületnek. Tehát, hogy igenis kelljen vele tényezőként számolni az európai politikában. Szerintem ez az, ami őt mozgatja.
Egy masszívan megválasztott magyar miniszterelnököt, tegyük föl, megint megválasztják a maga 10 milliós országával. Az attól, hogy sokszor megválasztják, nagyobb tényező lesz, mint mondjuk egy lengyel miniszterelnök?
Hát, hogyha nem, de hogyha képes arra, hogy mondjuk akár a regionális politikákat, tehát mondjuk a visegrádi országok politikáját meghatározza, képes arra, az, Természetesen nagyon sokat számít, hogy ki mögött hány szavazó áll, vagy hány választópolgár áll, már abban az értelemben, hogy mekkora országból érkezik. De azért mégiscsak az európai politikát az európai miniszterelnökök és persze az európai választott vezetők alakítják. Itt, ha valaki egy tapasztalt, hosszú ideje porondon levő, akár más kollégáinak a gondolkodását is meghatározni képes politikus, akkor annak van súlya. Természetesen egy magyar miniszterelnöknek sose lesz akkora súlya, mint egy német, francia, olasz politikusnak. De azért nem mindig az intézményi háttér adja, hogy dönti el, hogy kinek mekkora a súlya, a személy ereje, minden, amivel egy politikus rendelkezik, mint személyiség, azt szerintem ehhez hozzájárulhat, és Orbán Viktornak ebben ezen a téren voltak sikerei, még azt is ide számítom, még egyszer mondom, hogyha ő egy belső ellenség, belső ellenfél, egy kritikusa az Európai Unió jelenlegi vezetőjének, akkor is figyelembe kell venni. Tehát ez a befolyásos kritikus, vagy befolyásos, ismeri, minden munkáján is vannak ilyen szereplők, akik a főnök mindig figyelembe veszi, mert ő egy befolyásos, már úgy hiszem, hogy hangadója mondjuk a vele szembeni kritikus véleményeknek. Azt az ember megpróbálja meggyőzni, megnyerni magának, vagy legalább féken tartani, figyelembe venni a szempontjait. Szerintem ezt elérte Orbán Viktor, hogy az, hogy ő pozitív alakítója folyamatoknak, azt nem merném állítani, de hogy negatív értelemben van blokkoló ereje, az szerintem állítható.
Török Gábor, köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Török Gábor politikai elemző volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Lendvai Szabolcs felelős szerkesztő, főszerkesztő helyettes, Módos Márton főszerkesztő és Szécsi Ágnes szerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.